Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A Hungaroring főbejáratával szemben létesített ideiglenes rendőrösön 0-24 órás ügyeletet biztosítanak. Tájékoztatta az MTI-t Szekeres Dominika, Pest vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Elmondta, a versenypálya körül mindenhol rendőri egységek segítik a közlekedést, de folyamatos lesz a járőrözés is. A biztosításban résztvevő több mint 1000 fős állomány munkáját 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A lovas, kutyás és motoros rendőrök mellett a gyors reagálás érdekében helikopterrel is figyelik a verseny helyszínét. Szekeres Dominik hangsúlyozta, hogy más rendezvényekhez hasonlóan most is a vagyonvédelemre hívják fel a látogatók figyelmét. A rendőrség azt kéri a vendégektől, hogy mindig zárják be a parkolóba hagyott járműveket, húzzák fel az ablakokat, az utastérben ne hagyjanak őrizetlenül érték tárgyat. Divinyi Zsombort nem nevezték ki az országgyűlés főigazgatójának. Divinyi Zsomborral az országgyűlés hivatala nem kötött megállapodást a főigazgatói feladatok ellátására, és nem is készül kinevezésre, válaszolta az országgyűlés sajtóirodája pénteken az MTI kérdésére. Az eset előzménye, hogy Festhofer Ágnes házelnök július 2-án a Facebookon bejelentette, hogy Divinyi Zsombort jelöli az országgyűlés hivatalának főigazgatói tisztségére. A parlament jelenleg a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnöke akkor azt írta, hogy a munkakör betöltésére kiírt nyílt pályázatra 94-en nyújtották be a jelentkezésüket, a többkörös kiválasztási folyamatot pedig független HR specialisták segítették. Folytatódik az egyperti alkotmánybíró választás. Bár 60 napja lenne az országgyűlésnek megválasztani az alkotmánybíróság új tagját, ez valamiért már július 27-én hétfőn megtörténik, írta az Amnesty International Magyarország az MTI-hez eljuttatott közleményében. Emlékeztettek, az egykori fideszes országgyűlési képviselő Hende Csabának azért kellett távoznia az alkotmánybíróságról, mert a 17. alaptörvény módosítással bevezetett 12 éves korlátozás miatt az esetében már nem teljesül alkotmánybírói megszavazásának egyik feltétele, az, hogy országgyűlési képviselők választásán választható legyen. A tervek szerint a parlamenti képviselők hétfőn már meg is választják az új alkotmánybírót, aki még aznap esküt is tesz. Ezt az elképesztő sietséget semmi nem indokolja, hiszen 60 nap lenne az új alkotmánybíró megtalálására. Ez a határidő elvileg pont azért van, hogy egy széleskörű szakmai és politikai konzultáció során a lehető legalkalmasabb embert lehessen megválasztani a jogállamiság és a demokrácia védelmére vigyázó testületbe, írták. Hozzátették, a Tiszapárt mostani eljárása még azt a minimális egyeztetést is kiüresíti, amire a jelenlegi eljárási szabályok lehetőséget adnak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanaz az egypárti, szakmai és politikai konzultáció nélküli alkotmánybíró választás történik, mint korábban. 9 ország hatóságai közös akcióban léptek fel a The Com néven ismert nihilista erőszakos szélsőséges online hálózat ellen, és ennek során több mint 4000 szélsőséges és erőszakos tartalmakra mutató internetes hivatkozást jelentettek az online platformoknak eltávolítás céljából, közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, a Europol. A szervezet közleménye szerint a művelet célja a hálózat online jelenlétének gyengítése, propagandájának visszaszorítása, valamint új nyomozati információk feltárása volt. Az akciót a Europol internetes tartalmak felderítésével foglalkozó egysége szervezte közösen a szervezet bűnözés és terrorizmus elleni spanyol hírszerző központtal. A műveletben a hágai közlés szerint Belgium, Finnország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Magyarország, Portugália, Spanyolország és Svédország vett részt. Végül az időjárásról. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Híreinket hallották.
A napverse.
Dzsida Jenő, templomablak, Szent Iványi Sándornak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsarosdás, kerete málló, emit mólepi, amott pókháló, sütheti napfény, sötét, örökre, mint világtalan, bús világtalan, agvilágtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos, hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény is tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön itt lent belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét!
Dzsida Jenő Templomablak című versét Tóth Levente előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, édesanyja, második férje elesett a galliciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a költői pályán. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztortűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára és az Erdélyi Szépmíves C. lektora volt. 1933-ban jelent meg második könyve, A Nagy Csütörtök. 1934-től a Kelet újságot szerkesztettem, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születésem, de kisgyermekkori betegsége óta bizonyosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Tisza és a Sajó mentére, valamint a Bükkaljára is ellátogatunk. Elsőként a tiszapüredi halasnapokra megyünk.
Kapusi Levente.
És akkor a hal ászok.
Így van, egyébként a Hortobágyi Halgazdaságnál dolgozunk, de itt ez a főzős csapat, ez a halászok.
Akkor jó munkát, már úgy munkát, hogy már szerelés, visszaszerelés, ugye? Tehát már megvolt akkor a főzés.
Így van.
A díszlet az már.
Azt már lezsűrizték, így van.
Bontás alatt van.
Igen.
A halászlé pedig
azon a zsűrizés alatt várjuk az eredményt.
Ez a véka buzogánya.
Ez olyan buzogány. Hagyjak belőle. Hadd belőle, nyugodtan tessék vinni. Sőt, el lehet vinni ezt az egész.
Mindjárt el lehet vinni.
Ez elepen a, hát a rendes halastóból.
Ugye Hortobágy után.
Így van. A keleti főcsatorna, hogy van, ugye előtte van a Nádorbari bekötő, és akkor egy másfél kilométer.
Mondta, hogy halászok.
Így van.
Ott a tavon. Vagy pedig még a nagyobb tavakon is, vagy csak az elepin.
Mi csak az elepin. Ha van úgy, hogy át kell jár menni segíteni, mert ugye nem mindenütt vagyunk meg elegen, akkor megyünk segítünk egymásnak, például átjárunk Balmazújvárosra, nekünk az van közelebb, ők is jönnek vissza nekünk segíteni, lehalászni.
Ugye a halásznak nem az a feladat, hogy csak, hogy halászlét főzzön, meg lehalászol, hanem azért egész évben azokkal valami baj van.
Akkor baj van, ha baj van, igen, de igen, tavasszal kezdődnek ugye a trágyázás, hordjunk be rendesen érett szerves marhatrágyát, és abból lesz plankton, és abból lesz magyarul a természetes hozam. Nem csak takarmányt teszik, hanem planktonozik is. Amikor evett a hal, utána még plantonozik. Van a természetes hozam, meg van a mesterséges hozam.
A földet megtrágyázzák. A vizet
trágyázzák. Így van, van itt rendes csónakunk, aminek ki lehet nyitni az alját, ilyen súber, és akkor azt piszkáljuk villával, ki kell tolni az alján, mert ugye magától nem folyik ki az érki.
És akkor jönnek a halak, eszegetik majd a későbbiekben.
Majd későbbiek, amikor lebomlik, mikor már plankton lesz belőle.
Az egyébként jól híz alja, vagy pedig mássá teszi a halat?
Nem, rendesen ugyanúgy, attól is hízik a hal.
Hát hízik, és nem az, hogy más ízű lesz?
Nem lesz attól más ízű.
Egyébként a halsűrűség az fontos, hogy azért túl sok ne legyen, mert az sem lenne.
Hát persze, hát akkor az a súlykárára. Hát meg nem halnak éhen, de azért kevesebb lesz a súlya, ugye, hogyha kisebb lesz a hal.
Telepítik?
Így van, van külön halkeltetőnk. Halastón.
Külön kis medence.
Ledesen lefejik, leivatják, az annak az, hogy ez egy külön.
Az nem a halász feladata, hanem a, vagy az is?
Az is a halász feladata, csak arra van külön halászok, akik ezt csinálják.
Akkor mikor az ivadék rendben van, akkor
így van, az kihozzák, azt kitelepítjük, és utána elkezdjük azt.
Hány dekás korba?
Hát az nem deka. Az, nem. Az egy, mint egy gombostű. Azt kihozzák, és akkor utána azt elkezdjük majd nagyon finom kukoricadarával.
Etetni,
igen, és akkor ahogy elkezdni, akkor úgy egyet a szem. Utána búzával letetjük.
Mutatott olyan 1 centit, 2 centit.
Há, igen.
És akkor utána mekkorára?
Hát nézem, most például még 3 hete telepítettük ki cugeres előnevelt korába, ami akkora, mint egy napra szem. És már most 2 deka. 3 hét alatt.
Akkor ami már egy, ez meg rendesen.
Igen. Hát ilyenkor nagyon a szaporodása azért az ilyenkor intenzív.
Mikor halásznak le?
Ezt úgy szól, hogy 3 nyarason.
Sanyi, a halacska?
3 nyar?
Így van. Azért mondják, hogy milyen drága a hal. De ez nem olyan, mint egy csirke, hogy ugye tavasszal kihozák, és akkor már 2 hónap múlva már lehet vágni. Így van. Azért ez 3 évig etetni kell.
Hát külön medence van neki.
Igen, van, mindig megvan egy adva tó, hogy ez például ez ivadékos tó, ez nyújtás, következő évben meg már a piaci tó kerül.
Ugye jön a lehalászás, az majd augusztus vége, szeptember.
Mi mindig október elején
október,
kezdjük.
Amikor jönnek
de
a darbak.
Igen, be van egyébként ez ütemezve.
Ja, a darbak az jönnek járma. Akkor már arra.
Igen, nálunk már így van, igen.
Akkor eszik a halat azok is?
Darbak?
Nem nagyon.
Nem, ők inkább a kukorica.
Hát a kukoricát meg. Egyébként ez mit csinál ez a háló?
Ez a dobóháló. Ezzel szoktuk próbázni a halat. Mert ugye minden 2 hétben meg kell próbázni a halat. Meg fogja, hogy mennyi gyarapodott.
Tehát a fúj is, meg egészséget is nézik?
Persze, ilyenkor megvizsgáljuk az emetik a kopoltyút, megnézzük a vértartalmat, hogy mi van benne, hogy takarmány, plankton, vagy éppen, hogy mit evett.
Ez azért egy komoly szakma, lehet tanulni?
Már nem. Régebben igen, de már nem.
Pedig úgy nem nagyon ért hozzá az ember, még a horgászok se tudják, hogy pontosan hát, mit igen, kellene.
Igen. Hát én már 22 éve dolgozok ezzel.
Akkor már sok kis ivadékot
felnevel. Igen.
3 éves az már, hogy 3 nyaros az hány kilóra?
Hát az már azért az a 2 kiló. Tól. 1,80-tól egész a 2,5-3 kilóig.
Lehalásszák, válogatják is.
Így van, szétválasztjuk fajta szerint, és akkor ezeket tesszük telelőbe, teleltetőkbe.
Milyennek vannak? Milyen fajták? Pontja az biztos, mert
így
azt
van.
Ismered.
Busa, ponty, amúr, harcsa, kárász, de a fő ezek, ezek a busa, ponty, amúr és a harcsa.
De most nem hoztak magukkal, vagy hoztak?
Nem.
Mert itt kaptak pontyot.
Így van, ezt itt kaptuk a halat, így van.
Milyen volt ez a 2 kiló?
Hát igen, egy ilyen szűk 2 kiló, így van.
Zsíros volt, vagy?
Nem. Hát a 2 kilós még az nem zsíros, igen, ez még ez.
Még akkor hús. Köszönöm szépen, akkor biztosan szakértelemmel csinálták, úgyhogy remélhetően értékelni is fogják.
Így,
jó, hazai kenyeret hoztak hozzá, vagy azt is itt kapták?
Nem, ez Balmazújvárosi
kenyer. A halászok csapatából Kapusi Leventét hallották. Sorudon könyvárusítás közben beszélgettünk a riportalanyommal.
Berényi László vagyok, 1949-ben születtem kompélásáskor. Ugye akkoriban így mérték az időt, bizonyos munkafázisokhoz, így van, és hát véletlenül lettem író. A Facebook csoport, Tülőfalom Facebook csoportja létrejött, és az oda feltett képek elindították nálam az emlékek láncolatát. Leírogattam őket, és nagy tetszést arattak, amik újabb bátorítást adtak, és egy szép lassan összegyűlt egy csomó.
Van olyan író, aki úgy író, hogy szépen kitalálja a dolgokat, regényíró olyan szép irodalmi műveket alkot, ami történeteket mesél el,
de én csak 3-4 perce láttam önt meg a könyveit is. Ezek a múlt felidézői, ezek így a könyvek,
van.
Ugye?
Így van. Tulajdonképpen azért is lett a Nánai vadvirágok az első könyvem címe, mert nem egy regényszerű egybe folyó történetről van szó, hanem amiket én gyerekkoromban hallottam, és ahogy eszembe hozza valami, leírom őket. És valami csoportosítás azért csak van a könyvekben, abban, hogy mégis valami rendszer legyen benne, de nem egybefüggő folytonos valami, úgyhogy tanyázásosan, ugye hosszú őszi-téli estéken átjártak tanyázni az emberek a tévé előtti időszakban, és rengeteg történet mese hallott el, csigacsináláskor, ganajtaposáskor, kukoricafosztáskor. A szomszédban volt egy borbé műhely, ahova én átjártam minden nap újságot olvasni. És oda jártak az öregek, sokszor az asszony nyelve elől, azok, akik 1880 táján születtek, és már a határbeli munka túl öregek voltak. És úgy beszélgettek a régi időkről, mi hogy volt, még népdalokat is csináltak. Hihetetlen élmény volt átélni, amikor egy-egy falusi történést dalt csináltak. Úgyhogy éppen valamely az előbb jutott eszembe egy, Sarudon vagyunk. Hát nem tudom, nem sértődik meg senki, hogyha elénekelem ezt, ami eszembe jut róla, hogy a sarudi szélűs kertek alatt kommunista képpel kelt fel a nap. Szomorúan vallak keresztül az égen, kevesli a munkaegységet. Ez egy ismert nótára fabrikálták ott a TS megalakulásának idején az emberek, és óriási élmény volt, hogy próbálták faragni, nem adjak a ritmust, nem jó a szótagszám, stb. Stb. És még én is részese lehettem, de ugye ennek az a feltétele, hogy egy közösség legyen. A mai világban megszűnt az a közösség, ami a népdalokat, népmeséket létrehozná. Magányossá váltak az emberek, önmagukba zárkódnak, vagy éppen a mobiltelefonjukban, és ezért nem születnek manapság népdalok. És én ezeket írogattam, de gyűjtöttem össze, amiket adtam, és ezért biztatnék másokat is, mert nem csak nálam voltak nagyon érdekes dolgok, hanem a megye meg az ország egész területén.
Sok érdekességet mond, az az igazság, hogy ezeket a dolgokat leírni azt tudja, akibe elevenen él, meg hatott rá, mert én meghallok valamit, nem biztos, hogy fogom magam és leírom. Inkább felveszem a magnómra.
Na most a szomszéd faluban Kömblőnek az egyik barátnőm, aki oda volt, az írás kapcsán jöttünk össze tulajdonképpen, az édesapja fodrász volt. És ő elmondta, hogy mindezeket a történeket, amiket én fölevenítek, ő is hallott a gyerekkorában, hogy nem érdekelte, egyik fülén ki, a másikon be, csak így újrahalva jut eszébe, hogy csak ugyanez volt. És volt még valami engem, hogy nagyon-nagyon megfogott, az öreg emberek nyelvezete, az a képes beszéd, ahogy kifejezték magukat. Hihetetlen volt a sok szólás, közmondás, vagy olyan mondások, hogy amikor Csányi bátyám azt mondja, hogy ha az ember reggel felkelott belőle egy felest, akkor mindjárt megindul az eszekereke. De ha nem tud belőkni egy felest, egész nap azon jár az eszekereke, hogy hogy lökhetne be egy felest. Hát én ezeket fölírgattam szépen, gyerekkoromban is megőrződött sok minden, de hát nagyapámtól is rengeteg olyan szólás, kifejezést hallottam, ami teljesen megfogott, mert még akkor is, hogy kisgyerekként nem értettem mindent, de maga a hangulata a szólásnak megfogott. Elmondok egy példát. Jött egy fiatal ember, nemrég házasodott, és hát elkezdték foggatni, hogy milyen a házas élet, meg mi egymás, és akkor elhangzott neki a figyelmeztetés, hogy vigyázz, fiam, mert a menyecske az olyan, mint a bor. Ha nem dugaszolják rendesen, meg se vagyodik. Hát ugye ez nekem marhára tetszett. És kérdezte az öreget, hogy mit jelent ez, mert nem értettem. És elmagyarázták, hogy ha megkezdenek egy üvegbort, hogy nem tudják meginni, és nem dugaszolják be, akkor az hamar megrecettesedik és megromlik. És akkor mi van a menyecskében? Eredj haza, kérdezd meg anyádat! Haza mentem, megkérdeztem, édesanyám meg nevetett egy jót, megsorgatta a fejemben, azt mondta, hogy kisfiam, ez olyan dolog, majd ha nagy leszel, felnőtt leszel, megérted. Hát rengeteg ilyen volt.
folytathatnánk. Egyetlen egy dologra azért még kíváncsi vagyok. Ugye nem elég az, hogy tudja a történetet, azt még olvasható módon le is kell írni. Saját magát ellenőrzi általában, amit leírt, hogy jól írtam-e nyelvhelyességet, vagy van valaki, aki utána néz, segít.
Tulajdonképpen ezt én saját magam írom, mert én azon a nyelven írom le, ahogy a 50-es, 60-as években beszéltek. Ugye más volt a nyelvritmusa, mert sok volt a hasonulás, például nem azt mondták, hogy azt sem, hanem azt se. Vagy megmondtam helyet, nem mondtam. Tehát ezeket a dolgokat én szépen így írtam le, ahogy beszélték az emberek. Nyilván nehezeben olvasható valamivel, de mindenki azt mondja, a fiatalok is, hogyha rááll az agya az emberek, utána már nem lesz vele gond. Minden könyvem elején ott van egy kis kiejtésbeli magyarázat, hogy mi van, hogy van. És, de ugye én azért is csináltam ezt, mert mesemondók valamikor megpróbálják ezt elmondani, akkor tudják hitelesen visszaadni, hogyha a beszéd ritmusát is eltalálják. Meg a másik dolog, hogy azok a szólások, közmondások, amik vannak a könyvben, egyes történetekben, egyes történetekben, azok abban a környezetben hatottak igazán, amiben elhangzott. Tehát nem írhatom a mai pesti kiejtés szerint, mert az valahogy idegen. Legalábbis én így érzem. És hadd mondjak még valamit, hogy a második könyvem is megjelent már, amikor a kezembe került a Besenyő Telki Berzenagy Jánosnak a Heves megyei tánszólás című könyv, és nagy örömet okozott, amikor kiderült, szinte szóról-szóra eltaláltam azt a népnyelvet, amit 1905-ben írt.
Berényi Lászlót hallották, aki főképp a tiszanánai szokásokat, szólásokat gyűjtötte könyveiben. Folytatásban elhagyjuk a Tiszamentét, és a Bükkaljára, Sájba megyünk a falunapra. Először Hóca József Sáj polgármesterével beszélgetünk.
Ez az első Őrs úr várnap névre hallgató rendezvényünk. Gondolt egy merészet a képviselőtestület, és azt mondta, hogy ha már van nekünk egy honfoglaláskori várunk, akkor építsünk már rá, próbáljuk már meg a településünket egy kicsit kinyitni a környező települések irányába, és akkor mi is valami olyan jellegű programot csináljunk, ami egy kicsit büszkévé teheti az itt lakókat. És ezért gondoltunk, hogy egy ilyen jellegű műsorral készülünk, és egy ilyen elnevezésű rendezvénye.
Megmondom őszintén, ilyen szép helyen, relatíve zárt helyen, tehát olyan úgymond biztonságos helyen, nem megy itt el a hármaszót, nincs itt semmi más, úgy lehet is valami jó rendezvényt csinálni. Hú, meleg van, de azért aki itt vannak, nem érzik rosszul magukat.
Köszönöm szépen, hát igen, ez nagyon igyekezett azért nagyon sok mindenki, nagyon sok segítőnk volt, aki nagyon sokat segített nekünk. Igen, egy igazából a helyszínt is azért választottam itt az általános iskola épületeit, egy kastély épület, a négyesi szepesi kastély épület, tehát ez is igazából egy történelmihez köthető, és azért gondoltam, hogy itt lesz a legmegfelelőbb helyszínt a kastély parkjában, az általános iskola parkjában megcsinálni ezt a rendezvényt.
Hát azért egy pár éve csak itt dolgoztál.
Igen, 12 évig dolgoztam itt az általános iskolában.
Hát még most is.
Meg most is igazából, hát ugye a faluért teszek-veszek, de hát azért azt nem felejtem el soha, hogy honnan jöttem, hogy honnan indult az én kis pályafutásom, úgyhogy mindig öröm számomra ide visszajönni, és hát ezért is gondoltam, hogy ez a legalkalmasabb, tényleg ez a legalkalmasabb tér, ahogy mindenki megtalálja itt a kedvére való szórakozást.
Azért sajnos sokféle fajta dologról híres volt régen a márkáról, amit itt a határban is ott volt a gyár. Utána pedig voltak rossz hírek is, de azért vannak jók is. Ez is jó, hogy azért száj él.
Igen, pont ez erről is szólt az én kis beszédem is, amikor szóltam a közönséghez, hogy igenis megmutattuk, hogy volt egy olyan időszak a településnek, amikor nem túlzottan a jó hírét keltették, kimondom igazából az itt élők is, mert végülis az amiatt történtek olyan tragédiák, amelyek rányomták a bélyegét a településünkre, de én azt gondolom, hogy azt is le kell zárni, az is a múlt, és építeni kell tovább, mert vannak értékeink, vannak nagyon értékes embereink, és én azt gondolom, hogy ha ezekre épít a település, akkor hát ha ki fog tudni ebből a rossz megítélésből kerülni.
Pedagógusként ismertelek, tudtam, hogy mindent megteszel azért, hogy száj. A kis Laci után meg sorolhatnak egy csomó jó szakember után, elvállaltad. Gondoltad volna, hogy ilyen nehéz lesz?
Hát azért tudtam, hogy mit vállalok, azt gondolom. Nyilván vannak nehezebb napok, meg vannak könnyebb napok. Nyilván, hogyha már lemegy az emberről egy bizonyos teher, például ennek a napnak a megszervezése, ez elég kemény szervezőmunkát igényel, de most már önkellemesen telik az embernek a napja. Én azt gondolom, hogy ez mindennel így van, tehát hogy az elején nagyon sok munkát bele kell tenni, de ha bele van téve az a munka, akkor az egy idő után ki fog fizetődni, és érték lesz.
Ugye két arcú településről van szó, sok ember van, aki segít, sok, aki nem biztos, hogy segít, de azért végül is csak elfogadtak, megválasztottak, és hát azért neked hosszú időre kell ezt a dolgot tenned, mert az elődöttse egy évig volt itt, sok évig, de biztosan, hogy hosszú távú terv kell.
Hát igen, azt nem tudom, hogy meddig fogom vezetni a települést. Ugye Ida néni 40 évig vezette ezt a települést. Hát amikor az első hónapban én ide kerültem, akkor nem gondoltam, sőt, meg is mondtam neki, hogy hát én 40 évig biztos nem fogom ezt csinálni. Nem egyszerű ezt csinálni, de hát fel vagyunk vértezve, sok segítőm van, én azt gondolom, itt a romák is nagyon-nagyon pozitívan álltak hozzám, és nagyon segítőkészek velem kapcsolatban, ugye ismerem őket innen az általános iskolából is, és én azt gondolom, hogy mindenkivel megtalálom a közös hangot. Nyilván azért aki ismer, az tudja, hogy azért vannak elvárásaim, de én azt gondolom, hogy ez mindenkivel így van, bárki lenne ennek a településnek a vezetője, ő neki lennének elvárásai az emberekkel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy működik. Egyelőre működik a kémia, úgyhogy bízom benne, hogy ez a későbbiekben is.
Hát ugye sokan szeretnek, mert fiatal is vagy, hát még a kis macskákat is jobban szeretik, amikor még kicsik, de amikor már kemény dolgokat kell úgy megtenni, akkor lehet, hogy lesz más vélemény is, de neked muszáj lesz.
Én nekem muszáj felvállalnom a döntéseimet, azt gondolom. Nyilván ez a politikai pálya ez valahol ezt is hozza magával, hogy ha az ember vállal egy ilyen jellegű pozíciót, akkor meg kell hozni nehezebb döntéseket is. De én azt gondolom, hogy ha következetes az ember, egyenes az ember, akkor meg fogják érteni azok is, akiket egy-egy döntés negatívan érint, vagy pozitívan. Én azt gondolom, hogy ez azért változni fog. Meglátjuk, hogy hogyan.
Őrs úr, most búcsúzik, meg mi is búcsúzunk.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
Sáj polgármesterét hallották az első Őrs úr várnapról. A rendezvényen kulturális programok is voltak, hagyományőrzők és képzőművészeti kiállítás is. Először a betyárokat halljuk.
Mutassam veleknek, hogy a betyár és a kuruc világnak, illetve a puszta népének egyébként volt többféle fegyvere. Azért volt többféle fegyvere, mert hogy annak idején, amikor ők éltek, akkor tiltották a fegyverviselést, és olyan fegyvereket tudtak használni, ami a hétköznapi eszközökből teendő össze. Az egyik ilyen egyébként a fokos, ami egyébként a pásztor bot volt, illetve a tarisznyába hordták hozzá a fejét a dolognak. Ugye támaszkodott a pásztorboton, felvette a fejét, rátette és valakinek beakasztotta a nyakába. Tessék, például itt a fokos, hogyan kell használni? Forgatva. Na mutasd! Szóval, hát ez a fokos, gyere csak! És a lényeg az egyébként, hogy sokszor úgy harcoltak a fokossal, hogy beakasztotta a másiknak a nyakába, és húzta. És egyébként ezt így használták sokszor, vagy pedig volt még egy lehetőség, amikor ezt a végét nagyon szépen lehetett fejbe kólítani valakit vele. Csak egy ilyen érdekességképpen a fokosnak. Aztán a karikás ostor is egy egészen érdekes ostor volt, hiszen ugye a csikósok ugye a lovat idomították vele, hát a kondások meg ugye hátrafelé csergettek, hiszen kergették vele a palacokat. Na most, érdekesség egyébként az ostor, vagy tudjátok, hogy mitől törve? Tudja valaki? Átlépi a hangsebességet, igen. Egy ilyen ostorra, hogyha valakinek rájutnak a kezére, szilárkosra törik a csontja is egyébként. Viszont ami érdekes, hogy annak idején, amikor mondjuk a betyár hadsereg elindult a lovon, akkor képzeljétek el, megnézhetünk egy karikást. Volt egy része, amit szöggel vertek ki. Tehát szöget tettek bele, és hát ugye elkezdték a karikást egyébként a lovon suhogtatni, és utána, amikor oda csaptak a labancnak, akkor ez a részében apró szögek voltak, beleakadt a szájába, és letépte a fél fejét konkrétan. Tehát egy nagyon veszett eszköz volt, és hát ugye a csikósok, kondások, a paraszt emberek tudták használni. Na most nézzük meg egyébként, hogy milyen az, amikor a csikósok használták ezt a fajta fegyvert, ugyanis a csikósok előrefelé csörgettek vele, és a lovat idomították ugye a lóban a körön belül. Megnézhetjük? Kérek egy jó nagy tapsot egyébként hozzá. Most engem fog idomítani az egy kedves Herbály András barátom. De apró kisebb cserülésekkel egyébként lehet hallani, és kvázi ezzel szépen oda lehetett ütni a különböző ellenségnek.
Herbály András.
Csattintgatni, nekem már a vállam nem kérne, tehát régebben muszáj volt.
Hogyne. Hát az az igazság, hogy azért a mi korosztályunk azért még javába tudott megtanul gyerekkorából ostorozni. Hát a mostani modern legénykéknek viszont még most kell megtanulni, mert hát itt nagyon elviszi sajnos a mobiltelefon meg a hasonlók az érdeklődést.
Lapját tettem rá régebben, amikor csak úgy a madzagot a végén volt, akkor is szólt, de ekkorát nem. És drótot rá nem, nem harcoltunk.
Nem, azért ennyire nem kell húzásba vinni a dolgot. Hát végül is mi is rafiából vagy lószörből szoktuk a csapót gyártani.
A saját magát kapja meg akkor.
Igen, azért hát az így is észreveszi az ember, hogyha...
Nem olyan egyszerű az, hogyha az ember csattint. Én előre csattintottam. Hátra. Most már nem tudok sem erre sem, mert a vállamtól is fig, ugye?
Persze. Hát azért ez elég komoly fizikai megerőltetés azért a válnak.
Igen, csak hogy a felfelé vagy lefelé csapok, nem mindegy. Igen, melyik igen. A hangosabb?
Hát én ezt a betyárhoz szoktam előre, szemmagasságba ütünk ki, tehát ilyenkor fegyvernek használjuk az ostort, mert ez elég hangos is, meg hát itt viszonylag pontosan lehet vele ütni.
Ha mondjuk ütni, mert 60-as években csapkodtam össze-vissza, akkor már nem kellett. De egyébként ez harci eszköz volt, hallottam is.
Igen.
Kurucoknál ott tudták, hát mindenki tudta. Ott is, de mindenki tudta, hogy ez, nem csak a kuruc tudta, mindenki tudta, hogy lehet csapkodni a levegőbe, és hogy lehet ostorral lehúzni a bőrt a másik helyéről.
Igen.
Hát azért ez komoly fegyver volt.
Persze. Érdekes dolog, hogy még az első világháborúban a huszároknak rendszeresített felszerelése volt a karikásostól.
Látom a számot, akkor már a lőfegyverek idejében.
Igen.
De a közelharcban akkor...
Igen, még használták.
Hát a bicikliseknek is, meg a többieknek is. Azért ez gyakorolni kell.
Igen.
Hova csapok.
Persze.
Mennyi időt gyakorolnak egyébként?
Hát azért, amikor van egy kis idő, akkor mindig kell forgatni őket, meg le kell kezelni az ostorokat, tehát azért kell velük törődni.
Be kell valamilyen módon úgy...
Fagyúzni,
jó, majdnem kitaláltam volna. Zírozni akartam volna.
Az is tökéletes.
Fagyúzni, csak akkor a zír az büdösödik a fagyú kevésbé.
Hát az is ugyanúgy más tud egy idő, csak más
az állaga.
Meg a marhabőrhöz sokkal jobb a fagyú, tehát igen. Jobban felszívódik, mint például a disznózsír.
Hát marhabőr kell?
Igen. Hát általában
volt készül. Keményebb, nem igen, szakad
igen.
Úgy.
Igen, tartósabb. De hát végül is próbáltak mindenből is ostort készíteni. Most itt a legénykék, amivel próbálkoznak. Csapkodj, ez egy kenderkarikás. Hát ez is olyan, hogy a közepe egy szíj, és akkor erre van rendes zsákmadzakból megfonva az ostornak a teste.
Ugye ő rosszul csinálja a földre, csapja, de a levegőbe kell elcsattintani.
Igen. Jó, szerintem gyűjts be, mert amíg vannak túlélők.
Végül is. Na, de egyébként akkor milyen gyakran szokták ezt úgy művelni? Milyen gyakran?
Heti rendszerességgel, tehát egy 2-3 alkalommal előkerül az ostor azért. Tehát részint, hogyha előadás van, akkor is meg, hát azért közben is egy kis karbatartás, részint az ostornak, részint a használójának.
Úgy az emberek azért kicsit magyarosnak érzik.
Igen.
És akkor ön vagy otthon nem gyakorol, már volt elég gyakorlat.
De. Tehát amikor most például készültünk a mai előadásra, leletek ápolva az ostorok, olyankor természetesen kipróbáljuk, hogy tökéletesen működik-e.
Ja, meg a sorrend.
Persze.
Herbály Andrást hallották a betyároktól. Folytatjuk műsorunkat, mégpedig egy énekes nő következik.
Julianna.
Szokott ilyen előadásokon énekelni?
Előfordult már, bár egyébként eredetileg rockzenekarban énekelek, ugye meg más egyéb szerepeket elvállalni, ugye Baltó Productionnál szoktam egyébként így együttműködni, és akkor velük amilyen beöltözéses gyerekműsorokban, stb., és akkor ott azon belül is énekelni, vagy ilyen szóló előadásaik voltak már.
Hát ez nem rock.
Hát ez most igen, ez most egy speciális, de hát azt mondják, a jó énekes olyan, mint a jó színész, bármilyen szerepet eljátszik.
Egyébként ilyenkor 40 fokba nem nehéz?
Nehéz, mert egyébként folyik rajtam a víz mindenhonnan, szerintem nem is tudom felsorolni, még a talpam is izzad, de hát ez ilyen.
Máshol? Hol szokott fellépni?
Most szeptember 4-én leszünk ott a zenekarral, egyébként szerencsén a várban vannak most ezek a várnapok, ami egy egész hónapot átölel, és akkor mi ott szeptember 4-én leszünk a Jack Ringe-el. Az a zenekarunk neve a Jack Ringe, ők egyébként tiszaújvárosiak, oda származnak. Amúgy miskolci vagyok, tehát én az egyetlen tag vagyok, aki miskolci.
Ugye azért az embereket, hogyha megkeresik, az már valamit jelent. Tehát azt jelenti, hogy valószínűleg, hogy valakik ismerik, valakik szeretik is a hangját, ott pedig ez nem ezen múlik, hanem a menedzsereken.
Hát igazából, hogyha valakit felkérnek mondjuk éneklésre, és akármilyen ismeretsége van, ha nem túl jól szerepel, akkor azért általában utána legközelebb nem nagyon kérik fel. Tehát azért ez is benne van, meg az is, hogy azért ismeretséget kell szerezni, de ismeretséget is úgy szerez az ember, ha felfigyelnek rá valamilyen szempontból.
Az ember, hogyha valamit elkezd, hát ez mondjuk tanítani, de azért valahol úgy valamiféle affinitás kell hozzá, hogy szereti azt, hogyha megtapsolják, szereti azt, hogyha valamilyen szinten, hát mondjuk megfizetni, az már nem az egyik.
Nem az a szempont, azért Magyarországon így ebből elég nehéz lenne megélni, úgyhogy nekem
hát azért
van főállásom is. Inkább az, hogy az embereknek örömet okozni. Tehát, hogy elmennek egy előadásra, jól érzik magukat, és velük együtt, akkor már én is jól érzem magam. Egyébként van olyan közönség, most voltam Valentin napon egy étteremben, ahol 3 órát énekeltem, és ott ugye az volt, hogy ültek az emberek, vacsoráztak, tehát nem az volt a visszajelzés, hogy táncolnak, stb. De hát, ilyen is van.
Az örömokozás az más szinten is, mert hogyha valaki meglátja a ruhában, már rögtön azt mondja, hogy jaj, de jó, hát ez egy magyar.
Igen.
Vagy középkori.
Igen, ilyen a helyszín. Tehát ilyen a helyszín, most erről szól ez az egész rendezvény, hogy ugye ilyen korhű, ugye ezek a ruhák inkább ilyen a 17. századba visznek vissza, ugye vannak a betyárok, akik régebbre, van a jurta is, ami a honfoglalás korában, tehát ez egy több száz évet átölelő.
Hát akkor jól érzi magát ilyen helyeken?
Igen, ilyen helyeken jól érzem magam egyébként, abszolút. Én szeretem ezeket a igazi nőies ruhákat, ez más, mint a mai.
Be lehet izzadnom, hogy...
Igen, van alatta ez az alsó rész, és azért, mert maga ez a ruha úgy annyira nem meleg, csak ugye ezzel az alsó résszel együtt már.
Nem fogok felvenni ilyet most.
Igen, én egyébként örülök, hogy hívtak erre a rendezvényre, mert én tényleg szeretem az ilyen beöltözős, valamilyen kort megjelenítő, vagy valamilyen korszakot megjelenítő, esetleg valamilyen népséget megjelenítő, tehát akár egy japán, vagy egy amerikai kultúra, vagy egy angol, vagy akár ilyenek is.
Legyen ez egy középkori Mátyás királykori
ez
magyar.
Ez most olyan tipikusan ilyen, ugye a jelmeznek a része, a lánc is olyan. A lánc is olyan, mint ahogy ugye az udvarban az udvarhölgyek, amiket viseltek.
Gratulálok, és örülök, hogy találkoztunk.
Nagyon szépen köszönöm, én is örülök, hogy találkoztunk.
Iskis Juliannát a String Sings zenekar énekes billentyűsét hallották. A kiállítást, amely Nagy István festőművész műveit mutatta be, Gyulai József, író-költő, a Nemzet Galambásza is beszélt, illetve mondott verseket.
Miért találkozhattunk most itt?
Azért, mert a Nagy István művész úr régió ismerősem, és ha ő meghív, akkor örömmel jövök sájba. Egyébként 81 éves koromban megválogatom, hogy hova kocsikázok 100 kilométert oda, meg fáradt vissza, hogy elmondjak.
De amúgy semmi köze nincs sájhoz?
Semmi. Nagy István tanár úr. A kapocs, sáj és az egy sáros patakon
között. És az a vers, ami egyébként akár mindenkihez szól.
Az egy Szemlő Ferenc Erdélyi jogász embernek a versen. Szerintem minden évnyitón meg évzárón el kellene mondani a gyerekeknek, hogy a költőt az édesanyja tanította.
Akkor van valami affinitás ahhoz, hogy kinek mit kellene meghallani.
Na, pontosan, és azért szelektálok a versek között. Nagyon sok vers közül csak azokat hagyom meg a repertoáromban, amelyik nekem is tetszik, vagy amelyik értéket közvetít. Amiről itt az előbb beszéltem, hogy a Tudományos Akadémia rendes tagja nem talál olyan verseket, amiről meg tudná fejteni, hogy miről szólnak. Hát ezek tudják, hogy miről szóltak ezek a költők.
Hát így most már értem, hogy miért is kellett pontosan ugyanezt elmondani önnek. Nem véletlenül került ide a barátjához, azért...
Közös értékeket képviselni.
Helyette mondta el, hogy miről van szó egyébként. Amúgy mennyire szereti ön a, úgymond ezeket a fajta művészeti alkotásokat, mert az ember, hogyha az irodalmat kedveli, az kevésbé szereti a falra kitetteket.
Nekem vannak szobrász ismerőseim is, nem csak költők, mit tudom én, Józsa Judit, kerámia szobrát, meg mindenféle.
Tehát a művészet minden szinten művészet.
Én szeretem a művészetet. Nem szoktam inni, sportszerűen élek, 81 éves koromban, és élek, halok a versekért, meg a művészet. Európa hírű postagalomtenyésztő vagyok, Európa 15 országában versenyezni. Valambok a kínai postagalomsport szövetség elnökétől kaptam két aranyat, a nemzetközi postagalomsportra kifejtett 60 éves tevékenységének a kínai szövetségtől. Én magyar galambász vagyok, de Európa 15 országában versenyeznek a tőlem való postagalombok. Könyveket szoktam írni. A múlt héten jelent meg egy régebbi könyvem, mert Romániába, a román nyelvre lefordítottak. A nagy úrnak most hoztam belőle, megmutattam, hogy román nyelven, hogy néz ki Gyula Józsefnek egy könyve, amit ott lefordítottam.
Hát gratulálok. A tenyésztő az azért sokat teszélte.
A galambok védőszentjének Assisi Szent Ferencnek egy imáját. Uram, tégy engem békén eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol egymást gyűlölik, hogy kibékülést vigyek oda, ahol egymást bántják, hogy egyetértést vigyek oda, ahol viszálykodnak, hogy hitet vigyek oda, ahol a kétkedés kínos, hogy az igazságot vigyem oda, ahol a tévedés uralkodik, hogy a reményt vigyem oda, ahol a kétségbeesés kerekedett felül, hogy örömet vigyek oda, ahol szomorúság van, hogy fényt vigyek oda, ahol homály uralkodik. Ó, Uram, segíts, hogy ne vigasztalásra vágyakozzam, hanem hogy én vigasztaljak, hogy ne megértést keressek, hanem hogy én értsek meg másokat, és hogy ne magamnak keressem a szeretetet, hanem hogy én szeressek. Mert aki ad, az kap, aki megbocsájt, az nyer bocsánatot, aki meghal, az születik újjá az örök életre. Amen.
Gyulai József író költőt, a nemzet galambását hallották a Sályi Nagy István kiállítás megnyitóján. Végezetül a Sajó partjára megyünk, Kesznyértembe, a Szamárhád pusztára. Lenner Ádámmal a fecskékről beszélgetünk.
Szerencsére igen sok fecskénk van füsti fecskéből. Viszont molnár fecskéből sajnos egyre kevesebb. Hogy ennek mi lett az alapvető oka, hát nem tudom, tippelni tudok. Tavaly a szarkatámadás lehet, hogy annyira megviselte őket, hogy inkább nem ide jöttek visszakölteni. Ki tudja, mennyire emlékeznek ezek a madarak, ugye? Viszont füsti fecskének a száma nagyon-nagyon szépen nő fölfele, és pont ma voltam egy nagy áruházban, ahol is polc alá tét tartó vasat vettem. Ez pedig azért, nem teszünk rá polcot, csak ezt a kis szép kovácsolt vasnak tűnő kis polctartót kitesszük a falra, hogy legyen hova leszállni a nagymadárnak, a szülőmadárnak. Ugyanis azt vettük észre, hogy itt a verandán, hogy építkeznek a füsti fecskék is, meg a molnárok is.
Itt mind a kettő van?
Mind a kettő van, igen. Kergetik is egymást egyébként egy kicsit, de...
Csak nem láttam ilyen nagyobb szájú fészket, de akkor...
Van. Mind a kettő van. És hogyha nincs nyitva itt ez a zöld ajtónk, amire le tudsz állni és nézelődni, te bejárati ajtón, ugye dupla szárnyas ajtónk van, egyik kifele nyílik, másik befele, akkor a gömb alakú lámpabúrán egyensúlyoznak. És hát úgymond megsajnáltuk most őket, és beszaladtam gyorsan venni egy ilyen nagyon szép polctartót. Tényleg nem kerül rá a polc, hanem erre majd le tudsz állni biztonsággal, mert hát macskáink is vannak, és szeretnénk megőrizni a macskákat egerészésre, nem pedig madarászásra. Úgyhogy kellő magasságban, biztonságban föl fogjuk fúrni ezeket a polctartókat, és nagyon nagy eséllyel ők fogják ezt használni. Most még a szülőmadarak, és szerintem később pedig a fiókák, amikor elhagyják a fészket, és még estére akkor néha visszajárnak, mert az a biztonságot jelentő közeg számukra. De hát napközben, amikor még kis ügyetlenek, meg mondjuk a fészekből kiröppen, akkor ne kelljen egy nagy távot tenni, hanem erre a kis tartóra pont rá tudsz állni. Úgyhogy szerintem szépen is fog kinézni, nekünk így emberi szemlélőknek, és hasznos is lesz. Hogyha elkezdik viszont használni, kollégám már szépen legyalult egy colos deszkát, lefestette szép zöldre, és alá viszont teszünk fecskepelenkát, hogy Csilla néninek se legyen olyan sok dolga a takarítása.
Hát igen, amikor találkoztunk, akkor éppen arról volt szó, hogy tavaly éppenséggel akkor még a műfecskefészkek, ezek az agyagból készültek, ezek meg fel voltak rakva, még nem nagyon használták, de én úgy látom, hogy most azért megszállták.
Elkezdték használni, igen. Van nekünk kirakva égetett agyagból, tehát kerámiából. Ez a legkönnyebben beszerezhető egyébként bárhol, fazekasokkal lehet egyeztetni és beszerezhető. Viszont készítettünk gipszből, azt magunk csináltuk, azt is kiraktuk, illetve tökből. Lopótök félbevágva, és az felszerelve. Ez egy kíváncsiság is volt a részünkről, hogy melyiket fogják preferálni, melyiket kedvelik jobban, de úgy néz ki, hogy egyenlő arányosságban kedvelik mindegyik típust. Ugyanis a tökben is fészkel a molnár fecske, a gipszben is, és a kerámiában is, meg hát természetes fészekben természetesen abban is fészkelnek, amit maguk építettek. Körülbelül olyan 10 pár molnár fecskénk van, ami kevés, mert tavaly 40 volt. Viszont a füstit úgy látom, hogy a 80 párt meg fogjuk haladni, még lehet, hogy 100 pár is lesz, úgyhogy hó végén elkezdjük gyűrűzni őket, a füsti fecskéket, mivel, ahogy nagyon helyesen mondtad az előbb, nekik a fészkük felül nyitott, tehát a fiókák könnyen kivehetők, meggyűrűzhetők és biztonsággal visszajelzhetőek, az ég egyetű világon semmilyen zavarást nem okoz ez számukra, ugyan a 6. éve csináljuk ezt a gyűrűzést, és növekszik a fecskeállomány a füsti fecskéből.
Olvastam, hogy országosan mintegy 2 millió fecske hiányzik, ennyit satszolt. Itt akkor ez nem áll fent, hál' Istennek nálatok, mert állattartó telep lehetőség van enni, hiszen nem üldözitek őket, mellette nincs vegyszerezés, tehát rovar van bőven, amit elfogyaszthat. Tehát akkor ilyen telepek fognak kialakulni, mint a parti fecskéknél, hogy egy-egy kis helyen, ahol van mit enni.
Vélhetően igen, alapvetően a molnár fecske telepesen fészkelő faj. Őt nem zavarja, hogyha a fészkek egymás hegyén hátán vannak. Viszont a füsti fecske territoriális, tehát ott egy olyan 1,5-2 méter szokott lenni a fészkek között. Ettől függetlenül egy istállóban lehetnek ők tömegesen, csak ezáltal van egy befogadási maximuma egy istállónak, hogy ők tartják ezt a kisebb távolságot. Ugye itt a fecske állomány csökkenésnek különböző oka van, azt kell megvizsgálnunk, hogy melyik fecskéről beszélünk. A parti fecskével az a fő probléma, az ő számuk csökkent egyébként drasztikusan, legkisebb fecske is, és például tavaly a júniusban jövő árhullám az éppen már majdnem kirepülő fiókákat pusztított el százassával, ezrével, ugyanis ők szakadó partfalakba költenek, és ez az árvíz úgy alámosta ezt a szakadó partfalat, hogy fészkestől, fiókástól az egész állomány eltűnt. És hát ugye egy ekkora csapást, mire egy populáció ki tud hevelni, azok évtizedek legtöbbször. És hát ez is, hogy mondjuk nem májusban jön az árhullám, ha megszokott, hanem később, ez is azért a klímaváltozás miatt van, mert olyan szélsőséges időjárási viszonyok vannak, amik mondjuk régen, ha voltak is, a kettő között nem telt el ilyen kevés idő, és volt ideje az adott állománynak visszaszaporodni. Ugye a füsti és manárfecskét nézünk, ott két fő probléma van, egyik a repülőrovarnak a csökkenése, és hát ugye itt a kémiai permetezést említhetjük, ami sajnos nem csak mondjuk a szúnyogok ellen hatásos, hanem akkor a repülőrovarok nagy részét kiirtja, és ezáltal ők nem fogyasztanak, mást kell látni, hogy ők csak a levegőben repülő rovar tudják elkapni, és kész. Na most, hogyha ott nincsen, olyan kis pici madarakról beszélünk, hát 20 grammos, mint egy kis csoki szelet. Nem is tud sok tartalékot felhalmozni, akkor nem tud repülni. Hát, hogy van egy kis tartaléka, hogyha ő pár napig, vagy igazából egy hétig nem tud enni, akkor elpusztul. Ugye nem tud bemenni a szupermarketbe, hogy az esős időt átvészelje, vagy az élelemmentes időt átvészelje, mint ahogy most, hanem neki folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon a repülőrovar, plusz augusztusig a fiókáknak is azért egy kis zsírtartalékot fel kell halmozniuk, hogy bírják Afrikába azt a hatalmas utat. És nem is az, hogy elmennek feltételezések szerint Afrika közepéig, hanem a Szaharát át kell repülniük. És ott a Szaharánál nincs leszállás, nincs élelem, ott azt nagyon fontos, hogy át tudják szállni. Az azért kell valamennyi mennyiség, azt itt tudják felszedni. Természetesen vannak olyan hatások, a fecskéket érik olyan hatások, amik ellen mi nem tudunk mit tenni, az pedig az, hogy mennyi eső esik a Szaharak perem vidékén, környezetébe, ugyanis hogyha egy száraz év van, akkor nekik sokkal nagyobb távot kell megtenniük, mert ugye a Szahara úgymond kinyújtózkodik. Viszont hogyha van csapadék, akkor egy kicsit pár száz vagy ezer kilométerre kevesebbet kell táplálék nélkül megtenniük.
Lenner Ádámot hallották a fecskékről, melyeknek a gyűrűzése most volt a múlt héten. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolt, a zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.